amikor az Isten megteremtette Ádámot, adott hozzá egy asszonyt. És az a kérdésem merült föl, nem tudom, hogy bennetek ez fölmerült-e, hogy miért asszonyt? Miért nem egy férfit teremtett mellé? Hát megtehette volna. Végül is hasonló a férfiaknak a gondolkodásmódja. Egyformán éreznek, érdeklődési körük is sokkal jobban összhangba kerül, mint mondjuk az asszonyok érdeklődési körével. Hogy Ádámnak miért nem egy Károlyt, vagy egy Lacit, vagy egy más hozzá hasonló férfiút teremtett? Hát, hogy miért, azt az igéből tudhatjuk meg. A Mózes első könyvének a második fejezetében van, ezt mindannyian jól ismerjük, hogy miért. A második könyvének a 18. versében találjuk meg a magyarázatot. Tehát nem jó az embernek egyedül lenni, szerzek néki segítőtársat, hozzáélőt. Tehát ez az igevers kimondja, hogy az embernek, Ádámnak nem volt jó egyedül lenni. Úgy is lehet mondani, hogy egyedül nem állt meg, még a paradicsomban sem. Azon a földön nem állt meg, ahol nem volt gonosz, nem voltak küzdelmek, ahol ott volt a Jóisten mellette, hűvös alkonyatkor mindig beszélgethettek, találkozhattak személyesen. És ebben az idilli állapotban is azt mondja a Jóisten, hogy az ember nem érezte jól magát, ahogy ez már el is hangzott, egyedül volt. Nem érezte magát egésznek, nem érezte magát kiteljesedettnek, boldognak, egyedül volt. Azt az igét is felemlítettük, hogy amikor elvonultatja az Jóisten az állatokat Ádám előtt, akkor Ádámban ez a gondolat megfogalmazódik, hogy nem talál hozzáillő társat. Még ahogy elhangzott, szóval még az Istennel sem tudja azt a igazi egységet megélni, amire vágyik. És ebben az igében, hogyha jól megfigyeljük, az is benne van, hogy Ádámnak milyen volt Ádámot. Azt mondja, és még ebben az idilli állapotban is segítségre szorult, mert mit akart adni neki, és mit adott neki az Isten segítőtársat. Tehát aki nem szorul segítségre, annak nem kell segítőtárs. És Isten tudja minden szükségletünket, és Ádámnak ott abban a tökéletes helyzetben is, amiben mi nem vagyunk, segítőtársra volt szüksége. És még mire? Hozzá illőre. Gondolkoztam ezen a szón, hogy hogyan lehetne még képletesebbé tenni ezt a hozzáillőt, és én így fogalmaztam magamnak, hogy hozzáilleszkedő társat. Nem volt a mennyben egy olyan lény, aki Ádámhoz hozzá tudott volna illeszkedni. Mert Ádámnak Ádám hozzáillesztésre szorult, érezte, hogy hiában van valaminek. Ahogy ez el is hangzott, hogy nem érezte egésznek magát, hiával volt hozzáillesztése, valami ki kellett őt pótolni. Tehát kereste a hozzáillőt, és az Isten ezt adta meg Évában. Nem egy férfiban, hanem egy nőben, aki pontosan azokat a hiányokat tudta kipótolni, ami ő benne nem volt meg. És hogyha mi keressük a női szerepünket, szerintem itt kell megkeresni, hogy mi hogyan tudjuk kipótolni a férfit. A férfi is ugyanúgy kipótol persze bennünket, mert szerintem a magyar nyelv nagyon sok mindenben jól kifejez, például a feleség szó is tökéletesen kifejezi, hogy a feleség. Hogy Ádámnak ő a fele, ő a másik fele, akire szüksége van. Ahogy szokták mondani, hogy egy olló nem olló, hogyha nincsen vágó, tehát nincs meg mind a két szára pontosan, vagy a cipzár nem cipzár, hogyha csak az egyik oldala működik. Akkor nem zár, a funkcióját elveszti. Nem tudja betölteni azt a szerepét, amire rendeltetett. És talán itt van a kulcs, hogy az Isten azért is teremtette az embert asszonnyá és férfivé, hogy be tudja tölteni azt a szerepet, amire ő rendeltetett. Ádám sem tudta betölteni Éva nélkül, de Éva sem tudja Ádám nélkül betölteni, hogy ő ember legyen, és egy kiteljesedett, egy boldog életet tudjon élni. Ahogy Lacival beszélgettünk, olyan jól megfogalmazta, hogy Ádámnak egy más nemű, más személyiségű lény hiányzott az életéből. És van egy alapelv, amit szerintem nagyon fontos, hogy lefektessünk, és hogy mi asszonyok is gondolkozzunk el ezen, hogy az Istentől ezt elfogadjuk, hogy bennünket nővé asszonnyá teremtett, és az azt jelenti, hogy mi segítőtársai és hozzáillő, hozzáilleszkedő társai vagyunk a másiknak. Szerintem, hogyha ezt az alaphelyzetet nem látjuk, akkor nem fogjuk tudni betölteni a mi szerepünket, és nem tudunk boldoggá és kiteljesedetté lenni a mi női mi voltunkban, hogyha ezt az alaphelyzetet nem látjuk, és nem fogadjuk el az Istentől, mert ezt az Isten adta ajándékul, az Isten adta útmutatóul, hogy mi segítőtársak vagyunk, és hozzáillő, hozzáilleszkedő társak. Ez egy kulcsfogalom. Beszéltünk arról is, hogy a mai világban nem ezek az alaphelyzetek, nem ezek a női célok, hogy mi segítőtársak és hozzáilleszkedő társak legyünk, hanem az ördög teljesen megrontotta ezt a felfogást. Ki akarunk teljesedni, igaz? Ez a mostani eszmény, valósíts meg önmagad. De azt lehet mondani, hogy ez nem tud megvalósítani. Ha én ki akarom teljesíteni a női mi voltomat, csak akkor tudom, hogyha az isteni útmutatás szerint élek. Az a nő, aki karriert próbál csinálni, tehát vezető akar lenni, egy férfi szerepét akarja betölteni, az boldog lesz. Aki kipróbálta, az szerintem tudja is, hogy nem boldog, mint nő, nem teljes az élete, nem valósította meg önmagát. Hiába, hogy ez csalogató, de nem önmagát valósította meg. Önmagát akkor tudja megvalósítani, még egyszer, hogyha elfogadja az Istentől azt, hogy milyen szerepet szánt neki. És akkor úgy gondolom, hogy akkor ezt, hogy megértsük, hogy mi is, mit is szánt nekünk a Jóisten, akkor vizsgáljuk meg ezt közelebbről. Tehát mit is jelent ez, hogy segítőtárs? Bárhegyi Feri bácsi könyvében majd olvassátok el, három dolgot sorol föl, hogy hogyan tudunk mi segíteni a társunknak, hogyan lehetünk mi igazán jó segítőtársai a férjünknek. Mit kell nekünk ahhoz tenni? Az első dolog, amit említ, az engedelmesség. Szokták mondani feleségeknek vörös posztó, de nagyon fontos, hogy megértsük, hogy itt mit jelent ez az engedelmesség. Az Efézusi levélnek az 5. fejezetének a 22. verse kezdődik így, hogy ti asszonyok engedelmeskedjetek a ti férjeteknek. 5.22-24-ig ezzel a gondolattal foglalkozik, hogy az asszonyok engedelmeskedjenek, és hogyan engedelmeskedjenek a férjüknek. És itt a görög szó, nem vagyok egy nyelvész, de fontosnak tartom, hogy erről beszéljünk, hogy a görög szó itt beleilleszkedést jelent. Hipotasszó, ezt majd olvashatjátok is a könyvben, ami azt jelenti, hogy beleilleszkedni, amiről beszéltünk is, hozzáilleszkedni a férfinek az életéhez. És ti asszonyok szerintem nagyon jól tudjátok, hogy ez egy nagyon kreatív dolog hozzáilleszkedni. Ez egy nem egy lealacsonyító dolog, beleilleszkedni egy másik embernek az életébe. Hihetetlen sok találékonyságot, odafigyelést, ahogy mondtam, kreativitást igényel, hogy ami az asszonyokban benne van. Nem véletlenül nem a férfinak írta ezt, hogy engedelmeskedjen. Férfiak alkatilag erre nem képesek. Nem tudnak annyira empatikusak lenni. Nem tudnak beleilleszkedni a másiknak az életébe. A Jóisten ezt a szép adományt, amire igenis büszkék lehetünk, és meg kell, hogy becsüljük, ezt az asszonyoknak adta ezt a képességet, hogy bele tudjanak illeszkedni, hogy ez az a gondolataikkal, az érzéseikkel ezt mind meg tudják oldani. Ez egy nem egy könnyű feladat, és ehhez nagyon sok értelmet és értelmes meggondolást igényel. Ahogy beszélgettünk Lacival, tehát a beleilleszkedés az egy értelmes együttműködés. Tehát megismerem a férjem életét, a férjem gondolatait, azt én meggondolva kiegészítem. Meggondolva együttműködök vele. Az Efézusi levélnek a 6. fejezetében olvashatunk arról, a gyerekek és a szolgák hogyan engedelmeskedjenek az uruknak, majd olvassátok el, ott az engedelmesség a szót fogadást jelent. Tehát szinte meggondolás nélkül való engedelmességet jelent, a feleségnél nem. A feleségnél az engedelmesség egy értelmes együttműködést, egy beleilleszkedést jelent. Ez nagyon fontos, hogy megértsük. Az Isten nem akar tőlünk egy olyan engedelmességet, ami nem a mi szabad akaratunkból van. Nem a mi együttműködésünkből, a mi szeretetünkből lép elő. Ilyet nem akar az Isten, mert az erőszak. Az az asszony, aki így engedelmeskedik a férjének, az lehet, hogy látszólag engedelmes, de belül mennyi viharokat, mennyi lázadás, belső lázadást él át. Az saját magát is rombolja. Az Isten ilyet nem akar, hogy mi romboljuk saját magunkat, az egyéniségünket, az érzéseinket. Ilyet nem akar. Az Isten együtt azt mondta, hogy tudja, tanuljátok meg, hogy hogyan lehet együttműködni a férjetekkel, beleilleszkedni az ő életébe. A Nietzsche könyv azt írja az engedelmességről, hogy az engedelmesség a feleség számára azt jelenti, hogy alkalmazkodik férjéhez. Amit én most megértettem, és az előző tábor folyamán is, mikor erről beszélgettünk, fontos föltenni, hogy mi a célja ennek az engedelmességnek, meg alkalmazkodásnak, meg beleilleszkedésnek. Ennek egyetlen célja van, ahogy az első Péter 3. levelében olvashatjuk rögtön az elején, amit a szent asszonyoknak ír, hogy asszonyokról ír, és az asszonyoknak ír Péter apostol. Tehát első Péter 3. fejezetének, bocsánat, az első verse, így írja, hogy hasonlóképpen az asszonyok engedelmeskedjenek az ő férjüknek, és itt van a lényeg, amire szeretném a figyelmet felkelteni, ha némelyek nem engedelmeskednének is az igének, már a férjek, feleségük magaviselete által igen nélkül is megnyeressenek. Tehát elmondhatjuk, hogy az engedelmesség az egy eszköz az asszony kezébe, hogy a férje megnyerethessen a jónak. Szerintem én, ahogy ezt megértettem, hogy az engedelmesség sem vörös posztóvá lett számomra. Hogy az engedelmesség az én kezembe egy eszköz, hogy a férjemet megnyerjem a jónak. Megtámogassam őt az Isten felé is, meg bármilyen jó döntésekben is, hogyha most mondjuk nem itt a lelki dolgokról van szó, de a jó döntésekben is. Megtámogassam az ő férfiúi szerepébe, hogy ő vezető tudjon lenni. A legjobb eszköz egy nő kezébe, hogyha azt szeretné, hogy a férje vezető legyen, és betöltse az Isten által neki rendelt szerepet, hogy engedelmeskedem. akkor fogom tudni, nem lekiabálom meg, akkor, mivel hogy nem alkalmas, mert sajnos vannak olyan férfiak, akik nem alkalmasak a vezetésre, mert a neveltetésükben hiány szenvedtek a példákból és a példamutatásokból. Nem tehetjük meg, asszonyok, hogy ezt helyüktök elvégezzük, mert soha nem fognak férfivá válni, és soha nem lesznek boldog, kiteljesedett életű emberek, és a feleségek sem, mert nincs ennek a helyén. Hanem így tudjuk megtámogatni, ha mi engedelmeskedünk. Azzal tudjuk őket megerősíteni. Van egy fiatal pár ismerősi körünkben. A lány nagyon egy gyakorlatias teremtés. A fiú az anyukánál nevelkedett sokáig, ki volt szolgálva, nem kellett semmit megtenni, megcsinálni. Nem volt férfi minta előtte, és nem is tanulta meg, hogy mit jelent férfinak lenni. Nagyon jó lelkű mind a kettő, tehát nem is ezzel van a gond. De igazán a szerepeket nem tanulták, meg nem hozták. Nem volt családi minta. És ez a lány olyan bölcs volt, hogy nem uralta le, hanem megtanította a férjét a háttérben, hogy hogy lehet férj. Együtt kalapáltak. Megdicsérte, hogy hú, de ügyesen raktad fel ezt a képet. Lehet, hogy lejött a vakolat, de nem baj, nem baj. Majd betapasztjuk, majd legközelebb sikerül. Engedte, hogy ő döntsön. Hiába, hogy ő jobban átlátta. De megengedte, és ez a fiú, ez férfivá nőtt. Most már gyermekük is van, és mire gyermekük született, tényleg azt lehet mondani, hogy ő igazi vezető és igazi férfi, férfivá és boldog férjé vált ez a fiú. Tehát feleségnek nagyon fontos ezt látni, hogy mi hozzásegíthetjük a férjünket ezzel a magatartással, hogy megtalálják a helyüket. Igaz, hogy nem egyik napról a másikra fog ez történni, szóval minden dolog kitartással és küzdelemmel jár az életben, a minden cél, amit jó cél, amit szeretnénk megvalósítani, de hát ennek vége nem az üröm, hanem az öröm. Van egy nagyon szép történet, és ezt a családgondozó táborba értettem meg a Abimélek és Sára esetét. Nem tudom, hogy ismeritek-e. A első Mózes könyvének a 20. fejezetében ez egy hosszabb történet. Hogyha lesz időtök, olvassátok el, írja le ezt a történetet. És hogy mit tanulhatunk meg belőle? Beszélgetésekben elhangzott az, hogy hát jó, engedelmeskedünk, de hát hol a határ? Jó, megnyerjük a férjünket a jónak, de hol a határ, hogy meddig menjünk el az engedelmességben. És úgy gondolom, hogy ez az Abimélek-Sára esete is talán segít nekünk meglátni talán a határokat. Ennél a helyzetnél, ennél a történetnél azt látjuk, hogy Ábrahám egy olyan dologra veszi rá Sárát, ami nem jó. Ábrahám azt kéri Sárától, hogy mivel nem, annyit még elmondok, hogy tehát Ábrahámék vándoroltak a pusztába, és a történetünk során elérkeztek egy olyan pogány lakta vidékre, tehát ahol megálltak, lesátoroztak, és Ábrahám, tehát hallomásból ismerte ezeket a pogányokat, fél tőlük, és úgy gondolta, mivel Sára egy gyönyörű nő volt, szemre való teremtés, hogy biztos, hogy itt megakad a férfiaknak a szeme Sárán, mert egy kivételes szépségű nő volt, hogy rávette Sárát, hogy mondja azt, hogy ő nem a felesége, hanem az ő húga. Fél igazság volt, mert tényleg féltestvérek voltak, de hogy nem a felesége. Hát nem tudom, hogy ebben a helyzetben, tehát hazugságra vette rá Ábrahám Sárát. És mi történik? Sára engedelmeskedett? Engedelmeskedett Sára. Valószínű Sára is látta ezt, hogy nem jó, sőt, azt is látta, amit Ábrahám nem láthatott, hogy milyen veszélynek van kitéve. És ez be is történt. Abimélek az uralkodó szemet vetett Sárára, hát végül is csak testvére, és ezért elvitette magához a háremébe. Tehát kitéve lett annak a veszélynek, hogy őt meggyalázzák, paráznává vál, egy másik férfi fog, tehát tulajdonává kerül a szeretettől, el fogják venni talán örökre. Egy hihetetlen kockázatot vállalt Sára. Nem tudom, hogy ezt így hirtelen át tudjátok-e gondolni. És mégis engedett. Hát föltetjük a kérdést, hogy miért. Hát ez már az ilyen vak engedelmességnek tűnik, nem egy meggondoláson alapuló engedelmességnek és együttműködésnek. De ha megnézzük azt az oldalt, hogy Ábrahám rendkívüli módon félt. Félt, hogy őt megölik. Megülik a feleségért, hogy el tudják venni tőle. Félt, hogy veszélybe kerül. És félelmében nem tudott jól gondolkozni. Valószínű nem tudott volna szóba állni Sárának az érveivel, de hát akkor, hogy ő vele mi lesz? És ezt látta Sára, és engedett. Engedett oly módon, ezt nem írja le ilyen részletesen a történet, de mivel Sára tudjuk, hogy nagyon hívő asszony volt. És biztos vagyok benne, hogy ő ezt az Úr elé vitte. Úr elé vitte, hogy ezt tudom, hogy ez bűn, amit most a férjem velem akar tenni, de azt is látom, hogy a félelméből nem tudom most kizökkenteni a józan szavakkal. Istenem, kérlek, hogy vigyázz rám, és értesd meg vele, hogy ez nem jó. Most, hogyha én szembeszállok vele, biztos vagyok benne, hogy nem fogom megnyerni őt a jóra. Mert most annyira rabja a félelmének, szóval nem tud gondolkozni sem az érzéseitől. De Istenem, te hatalmas vagy, és segítsél, hogy jóra forduljon, és hogy megérts, és engem óvjál meg. Így belement ebbe a dologba. És mi történt, ahogy olvassuk? Abimélek kapott egy látomást, amiben az Isten figyelmeztette őt, hogy vigyázz, nehogy magadévá tedd ezt a nőt, mert neki férje van. És akkor az én haragomat fogod magadra vonni. És akkor megijedt és visszaadta, sőt, szemrehányást tett Ábrahámnak, hogy te hívő ember léted el, miért hoztál engem milyen helyzetbe? És Ábrahám megszégyenült. És így Sára ezzel az engedelmességével, Istenben bízó engedelmességével megnyerte a férjét. És nekem azért fontos ez a történet, hogy az asszonyok akkor is merjenek engedelmeskedni, amikor nincs igazuk a férjüknek. Ne önmagukra nézve engedelmeskedjenek, hanem az Istenre nézve. Mert a cél az, hogy megnyerjük a férjünket az Úrnak. És az engedelmesség ilyen hatalmas eszköz. Mondjuk azért persze megvannak azok a határok is, tehát hogyha tudom, hogy nem fogom az engedelmességemmel megnyerni a férjemet, és egy olyan dologra biztat, ami Isten ellenes, akkor nemet mondhatok. De ha az engedelmességem azt a célt szolgálja, hogy őt ebből megváltoztathatom, és megfordíthatom, akkor az engedelmesség az asszony feladata. Hát ezért kell tényleg imádkozni, hogy az Isten ezt mutassa meg. Hogyha ilyen helyzetbe kerül a nő, hogy egy olyan dolgot kér tőlük a férje, ami nem igaz és hazug, és nem vállalható, hogy ezáltal megnyerheti a férjét, vagy nem. Ha nem, akkor ne engedelmeskedjen, de ha megnyerheti, mint Sára is, és megérteti a férje, hogy gonosz úton járt, akkor ezt tegye meg. Mert ez az egyedüli és a legegyszerűbb módja, hogy őt jó útra vezesse. Aztán a következő, ahogy említettem is, hogy hogyan lehetünk a segítő társami férjünknek, hogyha tiszteljük őket. Tehát beszéltünk az engedelmességről, és a második dolog, hogyha tiszteljük őket, ez el is hangzott. De tulajdonképpen mit is jelent, mit is foglal magába gyakorlatban az, hogy mi tiszteljük a férjünket. Hogyan tudjuk ezt kifejezni neki? Hát elsősorban azzal, hogy odafigyelünk rájuk, nem? Hogyan tud egy asszony odafigyelni a férjére? Hát mos rá, főz rá, tehát nem hanyagolja el a róla való gondoskodást. Mindig van tiszta ruha, mindig van vasalt ruha a szekrényben. Ha hazajön, van mivel várni ebéddel. Hogyha hosszú útra, meg mindig teszek be egy kis pogácsát, elemózsiát, gondoskodok róla, tisztelem őt, szeretem őt. Tehát ez a fajta gondoskodást, amit az asszonyok olyan jó szívvel és örömmel tudnak tenni, mert hát milyen nagy öröm nem gondoskodni valakiről. Azzal azt fejezzük ki, hogy tiszteljük őt. Aztán, ami nagyon-nagyon fontos dolog, hogy megkülönböztetett módon szeretni. Hogy Isten után a második helyre tenni az életünkben mindenki fölé, minden személy fölé. Ez egy nagyon fontos alapelv, hogy a férjünk a második Isten után az életünkbe. És nem a gyermek után, vagy a munkahely után, vagy az anyukám után, hanem az Isten után. És a férjemnek ezt éreznie kell. Hát saját tapasztalatból mondom, tehát ezt én is elrontottam. Tavaly, hogy voltunk ezen a házastáboron, szembesültem vele. Én a gyerekemet tettem a Laci elé. Barnus is ezt megsínyli, de Laci is megsínylette. El is távolodtunk egy kicsit egymástól. Nem annyira, hogy szétszakadjunk, de eltávolodtunk annyira, hogy ezt megéreztük, megérezte a szeretet kapcsolatunk, és elég sok keserűség felnövekedett az ő részéről is. Nem érezte, hogy tisztelem. Hogy egy feleséges ezt ne engedje meg magának, hanem legjobban a férjét szeresse. És ezt kifejezze a gyerekei előtt, kifejezze az anyukája előtt. Annyira tetszett a Tibornak a megjegyzés, amikor mondta, hogy amikor odajött az anyukátok hozzátok, és szerette volna átvenni a feleséget helyét, akkor mondtad, hogy nem anyukám. Itt nálunk az Anna a királynő. Ne vedd el tőle. Ő az királynő. Hogy ezt helyre tenni, ugyanígy nekem is. Hogy nem, gyermekem, az apa az első. Most maradj csendben, az apával beszélek. Most gyere, most őt szeretném szeretni. Most te várjál. Hogy a gyerekek is, és mindenki a környezetünkben ezt lássa, és legfőképpen ő lássa, hogy ő az első az életemben. Megkülönböztetett szeretettel. Biztatom erre, bátorítom nap mint nap az én szeretetemmel. Ahogy a férjektől elvárjuk, hogy biztosítsa azt, hogy ő szeret bennünket, hogy bízhatunk az ő szeretetében, nekik is szükségük van erre, hogy igen, ő az első az életemben. Aztán a harmadik dolog, hogy hogyan lehetünk jó segítőtársak, ez a szeretet, hogy szeretjük. Hát mondhatjátok, hogy hát ezt miért kell külön mondani, hát tulajdonképpen erről beszéltünk eddig is. De tegnap este mi még a kis csoportunkba összegyűltünk, és a beszélgetés végén kimondtuk, hogy a kommunikációból is, és az egész társ kapcsolatunknak is mi lehet az alapja, ez a feltétel nélküli elfogadás. Tehát a szereteten ezt értem, hogy ezt tudatni a férjünkkel, hogy elfogadom feltétel nélkül, mert különben nem tud megnyílni akár egy beszélgetés során, nem tud felszabadult lenni az én kapcsolatomban, hogyha a mi kapcsolatunkban, hogyha nem érzi azt, hogy én teljességében elfogadom őt a hibáival, a gyengeségeivel, úgy, ahogy van, elfogadom. Nem kell félni tőle, nem akarom én számon kérni, ahogy sajnos tesszük is. Nem kell számon kérni dolgokat, nem kell hibáztatni. Én elfogadlak téged úgy, ahogy vagy. És ez hogyan valósul meg a gyakorlatban? Hogyan érezheti a másik azt, hogy én elfogadom? Azt, hogy megértem. meg tudom hallgatni. Tehát a kommunikációnak egy nagyon fontos alapelve nem az, hogy én ki tudjak tárulkozni, hogy én tudjam a másikat meghallgatni. Sokszor itt csúszik el a dolog, hogy hát meg se hallgat. Nem tudom elmondani, mert nincs meg ahhoz a türelme, nem hangolódik rám, hogy meghallgasson, és akkor meg se tud érteni. Nagyon fontos, hogy megértsük egymás gondolatait, érzéseit, mert akkor tudjuk őt feltétlenül elfogadni. Aztán egy nagyon fontos dolog, hogy vállaljuk az ő kudarcait. Ez is az elfogadáshoz tartozik. Ne szégyeljük. Ne hibáztassuk. Hanem vállaljuk föl, és együtt küzdjünk meg vele. Mint igazi segítőtárs. Jóban és rosszban. Ez sokszor el szokott hangozni, amikor összeházasodunk, igaz? Hogy vállaljuk egymást jóban és rosszban. És itt jön be, hogy itt vállaljuk. Merünk, ha hibázott, akkor is merünk melléjük állni. Mert szükségük van rá. Aztán ehhez kapcsolódva megvédjük a férjünk jó hírnevét. Ahogy ezt Tibor is tette a feleségével, az anyukája előtt megvédte. Nekem is az anyukám előtt meg kell védenem a Laci jó hírnevét, mert ilyen anyukám van. De ezt meg kell tenni. Vagy mások előtt is. Vagy nem mondok rosszat róla. Nem is csak annyi, hogyha őróla rosszat mondanak, akkor én megpróbálom megvédeni őt, hanem az is, hogy nem mondok rosszat róla, nem panaszkodom róla. Nem mondom el a hibáit. Azt mondja az ige, hogy elfedezi vétkét, az igazi szeretet. Elfedezi a másiknak a vétkét, nem adja ki. És a utolsó dolog, amivel az elfogadó szeretetünket bizonyíthatjuk a férjünknek, hogy imádkozunk értük. És nem akárhogyan, közben járó imádsággal. Mivel mi ismerjük legjobban az Isten után a férjünket, mi ismerjük az ő gyengeségeiket, mi ismerjük a céljaikat, a küzdelmeiket, jó esetben, ilyen esetben ismerhetjük, akkor fogunk tudni értük közben járó imádságot mondani, hogy az Isten adja meg nekik azt, amire szükségük van. És ez egy hatalmas nagy dolog. És kiváltság a feleségek, de ugyanígy a férjek számára is, hogy közben járók lehetünk az Istennél. A Prédikátorok könyvében ismeritek jól biztos ezt az igét, mert idéztétek is. Tehát a Prédikátor könyve 4. fejezetének a 10. versétől olvasnám az igét, hogy mit is jelent ez a közben járó imádság, mert ha elesnek is az egyik felemeli társát. Jaj pedig az egyedülvalónak. S ha az egyiket megtámadja is valakit, a 12. vers, ketten ellene állhatnak annak, és a hármas kötél nem hamar szakad el. Ahhoz, hogy mi így tudjuk segíteni a másikat, ahhoz imádság kell. Ahhoz nem elég a jó akarat, vagy ahogy az előbb soroltuk, vagy támaszai akarjunk lenni, hogy meg akarjuk érteni. Az imádság nélkül nem megy. És közben járó ima nélkül sem. Mert én nem tudom megadni neki azt, amire szüksége van. Csak a jó Isten tudja megadni. Én nem tudom őt férfivá és vezetővé tenni. Csak a jó Isten. Én csak segíteni tudom. De megadni, azt az Isten tudja neki. És még egy-két kiegészítőt szeretnék gyorsan felvázolni, hogy milyen szerepünk is van még a férjünk életébe. Ezek voltak a legfontosabbak, hogy engedelmesek tudjunk lenni, tiszteljük és szeressük őt. De egy-két dologra még, ami benne van ezekben a fogalmakban, kivetítenék például, hogy barátjai tudjunk lenni a férjünknek. Az Énekek énekének a 5. fejezet 16. versében azt olvashatjuk, hogy azt mondja a szerelmes, hogy az én szerelmesem az én barátom. Nagyon fontos, hogy a legjobb barátunk legyen a társunk. És ezt a barátságot mindig ápolni kell. Ápolni kell beszélgetéssel, hogy ki tudjunk nyílni egymásnak, hogy ne legyenek titkaink egymás előtt. Mindig érezzük azt az elfogadást a másik részéről. Van egy amerikai barátunk, és ő is megerősített ebbe a gondolatba. Nagyon gyönyörű házasságban él, feleségével már idősek. És megkérdeztük, hogy hát Ron, ezt hogy csináltátok? Mondd már meg, hogy mi a legfontosabb a ti kapcsolatotokban? Miért működtök ilyen jól? És gondolkozott, és azt mondta, hogy hát tudjátok, Kéti nekem a legjobb barátom. Ez az egyik titka, és talán a legnagyobb titka, mert szerelem, sok minden változik, ahogy az ember idősödik. Már lehet, hogy azok az érzések nem úgy működnek, mint esetleg fiatalkorban. De a barátság az megmarad. Az, hogy ő a szívemet teljesen ismeri, és én is az övét, az megmarad és összetart. Nagyon fontos, hogy a nők ezt a barátságot tudják ápolni. Ne visszautasítsák a férjüket, hanem próbálják ezt a barátságot kinyitogatni, hogyha mondjuk esetleg nincs meg. És újra kezdeni. Mert gondolom, hogy amikor udvaroltatok egymásnak, akkor ez nem volt probléma. De hogy ez a barátság megmaradjon, erre mindig figyelni és ügyelni kell. És a barátságról még a példabeszédek könyvében a 17. fejezet, 17. verse azt írja, hogyha nehéz idők, ha nyomorúságok következnek, az igaz barát ott is testvérül születik. Ahogy már beszéltük, hogy vállaljuk a kudarcait, védjük, hogy itt is igaz barátok tudjunk maradni a férjünk mellett. Aztán a következő gondolat, hogy a feleségnek nagyon fontos, hogy otthon tudjon teremteni. Tehát az is az ő női szerepéhez, a női mi voltához tartozik, hogy otthon teremtsen. Hogy azt a kis lakást, vagy házat, vagy akár azt az egy szobát, amiben élnek, az szépé, kényelmessé tegye, hogy azt a békesség légköre hassa át, hogy hát nem így szoktuk berendezni, hogy a férjünkre nézve rendezzük be, hogy minek örülne, mineki a szép, hogyan lenne kényelmes. Ezt egy nő fantasztikusan, hogyha erre odafigyel, meg tudja tenni. Ez is teljesen a szeretetből fakad, és azt hiszem, hogy a nőket ez ki is elégíti, nem? Hogyha berendez egy szép lakást, és már alig várja, hogy megfőz valami finom ételt, alig várja, hogy hazajöjjön, vagy megköt egy szép pulóvert, hazajöjjön a férje. Mert ezt neked akartam, hogy otthon teremtsek neked az életben. És a férfiaknak ez nagyon fontos, hogyha ők hazajönnek, akkor érezzék, hogy otthonuk van. És ez annyira fontos, hogy ez előbbre való, az otthon teremtés, mint a karrier vagy a munkahely. Sokszor az asszonyoknál ezt fordítva látjuk, fontosabb a munkahely és egyéb elfoglaltságok, mint az, hogy otthon teremtsenek a férjüknek. Ez már másodlagos, hogy van-e ennivaló, van-e ez, van-e az otthon. Hogyha a férjünk hazajön, akkor várja őt valaki. Ha nem is vagyok otthon, de várja őt az, amit elkészítettem számára, hogy láthatatlanul is otthon vagyok. Ez egy nagyon fontos, hogy amikor mi feleségek akarunk lenni, akkor ezt lássuk, hogy miénk az otthon teremtés, és az első előbbre való, mint bármi más. És fontos még az is, hogy anyák is vagyunk, vagyis leszünk, és ezt az anyai szerepet is elsődlegesen kell fölvállalnunk. Ezt a férjeink sem tudják meg helyettünk elvégezni, ugyanúgy, ahogy mi sem tudjuk az igazán 100%-osan az apai szerepeket elvégezni. Tehát a női szerepkörhöz ez is hozzátartozik. Az anyaság. És hogy lelkitársa legyen a férjének mindenek előtt. Biztos, hogy többször elolvastátok már a derékasszony dicséretét, és mikor elolvasuk, kicsit roskadozva, magunkba roskadunk, hogy hát igen, ez tényleg kicsoda találhat ilyet, mert ez az asszony szorgalmas, ez előrelátó, gondolkozó, tervelsz, energikus, vidám, sose fárad, bele jó szívű, még adakozó is, ráadásul még bölcs is, nem nyafog ezért, azért, hát ez egy abszolút női alak. De a 17. versben az ő titkát is elolvashatjuk. Példabeszédek könyvének a 31. fejezetének a 17. versében azt olvashatjuk, hogy az ő derekát felevezi erővel, és megerősíti karjait. Ez az ő titka. Példabeszédek könyvének a 31. fejezetének a 17. verse. Az ő derekát felevezi erővel, és megerősíti karjait. Ezt látnunk kell, hogy ez egyedül nem megy, és jó feleségek nem tudunk válni. Sőt, segítőtársakká, hozzáilleszkedő társakká nem tudunk válni. Csak hogyha nap mint nap felövezzük magunkat a Jóisten kegyelméből, azokkal a erőkkel, és azokat a jelen tulajdonságokat kérjük tőle, amire szükségünk van, hogy mi boldog feleségek legyünk, és boldog férjeket tudjunk magunk mellett tudni. Ez tényleg csak imádság, és csak Krisztus által tudjuk megtenni, mert ezek nem emberi tulajdonságok, amiket itt felsoroltam, hogy szorgalmas, előrelátó, gondoskodó, jószívű, adakozó, bölcs, energikus, tervező, optimista. Ezek nem emberi tulajdonságok, de ezt megadja mindazoknak, akik kérik. És még egy dolgot rá szeretnék utalni, összekapcsolva a férfi szerepkörrel. Hallottuk, hogy a férj pásztor, igaz, a férj pap, és a férj, emlékeztek, mi a harmadik? A férj pedig sáfár. Hát a feleség hogyan illeszkedhet bele ebbe a szerepkörbe? Ahogy én, a férjem friend, engem meg friendnének hívnak, úgy ő pap, én meg papné vagyok. Sáfár, akkor én sáfárné vagyok. Pásztor, én pedig pásztorné vagyok. Ez mit is akar jelenteni? Ez azt jelenti, hogy ugyanaz a feladatom. Ugyanazon a munkahelyen dolgozunk. Én nekem ki kell őt egészítenem. Tehát minden feleség lehet pap, ugyanúgy sáfár is, és ugyanúgy pásztor. Pásztor, mert ő is őrzi azt a nyájat, amit rábízott a Jóisten, és gondoskodik róla. Ugyanúgy gondoskodik a gyerekekről. Csak ő a női személyiségét viszi bele ebbe a pásztorolásba, mint a férfi az ő férfi személyiség jegyeit. Ugyanúgy sáfár, mert az Isten ránk bízott kincseket. Rábízta a gyerekeinket, rábízta a férjünket, ránk bízta a férjünket. És ugyanúgy nekünk sáfárkodni kell velük, gyarapítani őket. Ez ugyanúgy feladatunk, mint a férjünknek. És papné. Mert amikor nincs a férjünk itthon, elutazik, akkor nekünk kell őt helyettesíteni. Akkor nekünk kell elővenni az igét, és nekünk kell felolvasni. Sőt, azt is olvastam, hogy az anyáknak nagyon nagy feladata az, hogy Jézus elé vezessék a gyermekeket. És miért? Mert az anyai szeretet annyira szoros, és olyan sokrétű és színes, hogy sokkal könnyebben tudják az anyák Jézushoz, Jézus szeretetéhez vezetni a gyerekeket. Mivel, tehát más kapcsolat van az anya-gyermek és az apa-gyermek között, apa és gyermek között. Hogy ezt ne felejtsük el, anyák, hogy nekünk Jézushoz kell vezetni a gyermekeket, és tanítani kell. A másik dolog, ezt is olvastam a Boldog Otthon, Ellen White-nak a Boldog Otthon című könyvéből, hogy nem csak Jézushoz kell vezetnünk őket, hanem tanítványokká is kell tenni. Tehát nem csak az apáé a tanítás, hanem az anyáé is, mivel több időt töltünk velük. Tanítsuk őt az Úr útjára. Hát ennyit gondoltam így vázlatosan, gyorsan elmondani, és hát nagyon kérem a Jóisten segítségét, hogy gondolkozzatok el ezen, és adja meg nektek, hogy boldog nővé, boldog házastársá, feleségé váljatok, és kiteljesedjen az életetek, ahogy az Úr szeretné és ígérte. Amen.